Kegyelemnéktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét, Ézsaiás próféta könyvének 43. fejezetében, a 22. verstől találjuk megírva következőképpen. Nem engem hívtál segítségül, Jákob, nem értem fáradoztál, Izrael. Nem nekem hoztál bárányt égő áldozatul, véres áldozataiddal nem engem dicsőítettél. Nem én voltam, akinek étel áldozattal szolgáltál, nem én voltam, akiért töményezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél drága pénzen jó illatú nádat, nem engem árasztottál el véres áldozataid kövérjével. Bizony, nekem csak vétkeiddel szolgáltál, én értem csak bűnökkel fáradoztál. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékszem. Ámen. Kedves testvérem az Úr Jézus Krisztusban, nagyon nagy ajándék, az életünk során ajándékok, azok a hitélmények, amik többé-kevésbé és kisebb-nagyobb gyakorisággal megadatnak nekünk. És amikor ilyen nagy hit élményünk van, vagy valami nagy Isten élményünk van, akkor azt vettem észre, ezeknek van egy ilyen közös tulajdonsága, hogy arra jövök rá, azt tapasztalom meg ebben, függetlenül bűnbocsánat ez, vagy valamilyen élmény, azt tapasztalom meg, hogy az Isten az közel van hozzám. Tehát, vagy máshogyan is meg lehet ezt fogalmazni, hogy tulajdonképpen közöm van az Istenhez. Hogy eddig úgy nem annyira vettem ezt komolyan, eddig úgy elfelejtettem, így, ahogy olvastuk, vagy énekeltük ezt az éneket, direkt azért választottam itt a negyedik verszakból, hogy bár gyakran elfelejtem, ő mégsem felejt el engem. Tehát, hogy kisebb-nagyobb gyakorisággal átéljük azt, hogy de jó az Isten közelében lenni, de jó hozzátartani, de jó egyáltalán az érzés, az a tudat, hogy az Isten az itt van velem. A megtérés, a bűnbocsánat, a rátalálás az mindig azt vettem észre, hogy ilyen élmény, hogy azt veszem észre, hogy az Isten, akit nagyon távolinak képzeltem el, vagy éppen sehogy nem képzeltem el, vagy el se gondolkodtam rajta, hirtelen mindennapjaim részévé válik, hirtelen ad valamit, hirtelen jelentése van számomra, támasz nekem a nehézségeiben, stb. És nagyon sok esetben saját tapasztalatom is az, hogy ezek nagyon intenzív élmények, nagyon erősek. Olyan élmények, amik így visszamenőleg is képesek sok mindent átírni, újra értékelni. Az életemben, amikor ott visszanézek, akkor egyrészt össze is állnak dolgok, másrészt súlytalanná is válnak bizonyos döntések, bizonyos fordulatok, más fordulatok nagyon fölértékelődnek. Tehát ott van ez a közelség, ez az intenzivitás, vagy intenzívség, de a nehézség az ezzel kapcsolatban az, azt is megfigyeltem, hogy hajlamos ilyenkor az ember, ha nem figyel oda, akkor ilyen nagyon markáns határokat húzni az életében, hogy azt mondani, hogy na, én most rátaláltam a jó Istenre, nekem most már ő az én útitársam egész életemben, és most már minden jó, és ami meg eddig volt, az tulajdonképpen értéktelen. Nagyon sok ilyen frissen megtérő emberrel beszélgettem, akik így gyakorlatilag semmibe veszik a korábbi életüket. És az is nagyon érdekes, amikor például jegyes oktatást tartok, vagy jegyes párokkal beszélgetek, és azt kérem, hogy meséljék el az életüket. Saját életüket, ne a közös életüket, saját életüket. És azt figyeltem meg, hogy az esetek legnagyobb részében mindig 18 évesen kezdik a történetet. Hogy itt végeztem egyetemen, aztán ide kerültem, kapcsolataim, nem tudom, aki mer róla beszélni, már miért ne merne, de sokan egyébként úgy félnek, hogy az előző kapcsolatairól beszélnek, én mindig bátorítom őket. Hogy azt látom észre, hogy a gyerekkorukról nagyon ritkán kezdenek el beszélni, pedig nem, szóval nem feltételezem azt, hogy ők 18 évesen születnek. Tehát nem ott indul az életük, hogy elvégzik az egyetemet, hanem annál sokkal fontosabb dolgok történtek előtte. És szerintem a megtérésünkkel, hitélményeinkkel pontosan ugyanígy vagyunk, hogy rátalálunk a jó Istenre, de jó, innentől akkor így vele vagyunk. És akkor ez is nyilván ingadozik. De hogy ami addig történt, azt nem lehet lenullázni, hogy az nem egy értéktelen dolog. Mert nem arról van szó, első fontos pont, Nem arról van szó, hogy az Isten hozzám akkor jön közel, amikor én megérzem, hogy Isten közel jött hozzám. Az Isten végig ott volt velem, hanem én érzem azt, hogy az Isten mellettem van. Tehát ez rólam szól. A megtérés az Istenre rátalálásom, az olyan értelemben, persze jó, igen, az Istenről szól, de olyan értelemben mégis rólam szól, hogy én veszem észre azt, hogy az Isten ajándékaként, hogy ő ott van, bennem valami változik. Szóval nagyon nagy a veszély, hogy az alapján szakaszoljunk életet, tekintsünk értékesnek, értéktelennek életszakaszt, hogy ott mennyire érezzük magunkat közel Istenhez. Mert az is nagyon értékes és nagyon hozzánk tartozik, amikor nem az Isten szerint éltünk. Tettünk ott nyilván sok értéktelen dolgot, na de hát ma is. Tehát aki Istenhez tartozik, az nem követel, nem csinál értéktelen dolgot, nem hoz rossz döntést. Ugyanazt csináljuk, mint előtte csináltunk, csak van valami más, valami támasz, valami plusz, valami életet megújító erő az életemben. De én ugyanaz az ember vagyok, az Isten engem ugyanannyira szeret, én ugyanaz a Patrik vagyok a megtérésem után, mint aki voltam ilyen kis idegesítő kisgyerek gyerekkoromban. És szerintem a jó Isten engem akkor is szeretett, amikor fárasztottam a MÁV állomás dolgozóit, mentem ki mindig kérdezgetni, hogy mikor jön a vonat, kaptam sapkát csak, hogy menjek el, én meg mindig visszamentem. És szerintem az Isten akkor is szeretett, lehet, hogy a MÁV annyira nem szeretett engem, de a jó Isten igen, és végül is ez számít igazán. Szóval aztán rátalálunk az Istenre, és akkor valahogyan így fontossá válik az számunkra, hogy jó itt lenni, jó a templom, jó a liturgia, jó ez az egész vasárnapi történés, ami velem ez alatt, az egy óra alatt történik, és valahogyan elkezdjük értékteleníteni a korábbit. Hogy történik ez? Úgy történik, hogy ilyenkor a megtérő ember elkezd bűnbocsánatért könyörögni az Istenhez. Elkezd bűnbánatot tartani azért, mert eddig nem ment mondjuk templomba. Nagyon egyszerű technikai kérdés. Ne haragudjon az Isten rá, amiért eddig nem jár templomba, nem volt ez számára fontos. Az Isten szerintem ezért nem haragszik. Az Isten az örül, hogy most már fontos. Az Isten örül, hogy itt vagytok. Az Isten, hogy mondjam, a múltnak a dolgait azt valahogy nem elfelejti, de hogy Isten a mában él, az a fontos, ami most történik számára. És nem vagyok arról meggyőződve egyébként, hogy a külső látszat, és az élményeknek az átélése, az valóban exakt módon, nem is exakt módon, hanem egyértelműen megmutatná, hogy az Isten milyen közel van hozzánk. Amikor valaki, szóval valaki nem tudja, hogy az Isten közel van hozzá, akkor is lehet eszméletlenül közel az Isten hozzá. Akkor is segítheti ezernyi módon. Sőt, segíti is. És amikor valaki hitre jut, akkor is úgy el tud távolodni a jó Istentől, mint a csuda. Hát el lehet távolodni hívőként is, templomba járóként is. Én is megélem azt sokszor, hogy néha távolabb, néha közelebb. Aztán ige hirdetőként ezzel szenved az ember, mert akkor is föl kell menni a szószékre, amikor fel annyi hitem sincs, mint nektek. Na de hát ilyenkor imádkozunk. Meg ti értem. Ézsajás tulajdonképpen, hogy olvasuk ebben az igében, a népéhez szól hozzánk most, és Isten üzenetét közvetíti, voltak éppen egy kritikát. De ez a kritika, és azért mondtam ezt a bevezetőt, ez a kritika, ez nem arra vonatkozik, amire nagyon sokan gondolják, hogy mi volt régen, meg mit csinálok ezen kívül. Ez a kritika, ez nem arra vonatkozik, hogy milyen a templomon kívül életetek, mit csináltok a fennmaradó 167 órában. Nyilván a legtöbb igehirdetés és a legtöbb igaz azt célozza meg, itt vagyunk, egy órát együtt vagyunk, táplálkozunk a jó Istenből, üzenetet viszünk magunkkal, és jó esetben ez a maradék 167 órának értelmet, támaszt, lelki töltetet ad. Na most ezt a dolgot engedjük el. Már remélem, hogy azért fogtok valamit hazavinni, de inkább arra hívlak benneteket, hogy úgy nézzétek ezt az ézsaiási szöveget, mint ami arról szól, hogy most ebben az egy órában mi történik. Azért nagyon fontos ez, mert Ézsaiás a kultuszról beszél, ez egy teológiai szó, nem is nagyon szeretem, nem a hétköznapokról, és arra keresi a választ a próféta, és Isten ezt az üzenetet közvetíti a nép felé, hogy mi történik veled az alatt, az egy óra alatt, amikor az Istennel vagy. Hogy viszem át ezt a hétköznapokba? Mi történik velem az alatt, a 10 perc alatt, amikor az Istenre figyelek? Ez az ige a felületességről szól. Hogy persze ott vannak, csinálják, megvan a kultusz, de nagyon felületes az egész. Persze nem mondhatják azt, hogy nincsen megcsinálva. De hát ott olvassuk, látjátok, és én pont innen nem látom, de akkor innen olvasom, hogy nem engem hívtál segítségül, Jákob. Mit jelent ez? Hogy segítségül hív egyébként valakit. Nem nekem áldoztál. Mit jelent ez? Az, hogy áldoz, csak nem az Istennek. Ez egy nagyon fontos, ez a mostani istentiszteletünkről, meg általában az istentiszteletről szól, mennyire teljes szívvel vagyok itt, mennyire nyitottan vagyok itt, mennyire őszinte a nyitottságom, vagy mennyire nem foglalkoztat annyira, hogy itt mi történik. Szóval Ézsaiás az nem azt mondja az akkoriaknak, hogy ne csinálják ezeket az előírásokat. Emlékeztek, hogy néhány héttel ezelőtt, most nem tudom pontosan mikor, meg eszembe sem nagyon jut a textus, de amikor a farizeusokról beszéltem, hogy ők mennyire profik voltak, vérprofik, hát ők mindent betartottak, a legutolsó szabályig igyekeztek betartani az összes rendelkezést. Itt is erről van szó, minden legyen meg, a véres áldozat, az ital áldozat, a füstölő áldozat, a mindenféle áldozat, minden kultuszi előírás, amire már mi olyan kicsit furcsán tekintünk, hogy azok legyenek meg. Nem az a baj, hogy ezt csinálják, hanem inkább egyetlen egy kérdés merül fel az Isten részéről, az, hogy minek? Hogy minek csináljátok így? Nem az a baj, hogy csinálod, miért így csinálod? Nem az a baj, hogy furcsa szokásaink vannak, hanem az, amikor teljesen üressé válik az egész. Csináljuk, azt se tudjuk már, hogy miért kell fölrakni az oltára az áldozati állatot, miért kell azt elégetni, milyen szerepe van ennek az egésznek. Az én meglátásom szerint ez ugyanúgy ma is működik, csak nyilván most már nem arról van szó, amiről itt Ézsaiás szó szerint ír. De hogy középszerű kereszténynek lenni lehet ma? Hogy ne lehetne? Üres kereszténység van? Bőven. Abban van a legtöbb. Elkötelezett kereszténynek lehet? Lehet lenni. Akkor már választanunk kell a kettő között, és szerintem ez őszinteséggel és nyitottsággal kezdődik. Hogy én őszintén keresem-e az Istent, vannak-e kérdéseim, nyitott vagyok-e a dolgai iránt, vagy én üresen csinálom. Lehet, csak azért mondom, mert hogy lehet ezt üresen is csinálni, lehet középszerűen csinálni, lehet langyosnak is lenni. Magvető példázata, nézzétek meg, Jézus mit mond? Lehet magot szórni a pogáncskóró közé is. Hát az is valahogy ki kell, aztán ott meghal. Meg lehet sziklás helyre, az meg ki se kell. Szóval, hogy számtalan módon lehet Krisztust követni. Csak nem mindenhogy éri meg. Nem mindegyiknek van értelme. És valahogy én azt szoktam gondolni, hogy a középszerűségnél akkor már jobb a semmilyenség. Tehát, hogyha valaki Krisztust akarja követni, akkor tessék tisztességgel Krisztust követni. Ha valaki Istenben akar hinni, akkor tessék tisztességesen és teljes szívvel Istenben hinni. A fél hit az nem hit. Ez nulla vagy egy. És itt nem arról van szó, hogy nem hozunk rossz döntéseket, és nem arról van szó, hogy ne ingadozik a hitünk. Itt nyitottságról van szó, őszintességről van szó. Arról van szó, hogy én mondhatom az Istennek azt, hogy Istenem, én most olyan gyenge vagyok, én itt keresgélek, járok már ide fél éve, vagy nem tudom, már 5 éve olyan krízisben, válságban vagyok, és egyszerűen nem találok én téged, drága jó atyám. Ezt mondom, ez az őszinte keresés. Tehát nem a gyenge hittel van probléma, hanem az őszintétlenséggel, amikor eljátszom, mint ők, hogy ja, hát mi nagyon, nagyon hiszünk. Mi fölcsapjuk az oltára az áldozati állat, mi mindent megcsinálunk, és akkor ez lesz az én hitemnek az alapja. Hát nem, ennek semmi értelme nincs. Akkor inkább hagyták volna az egészet. Értitek? Hogy Ézsaiás azt a nagyon egyszerű üzenetet közvetíti szerintem számunkra. És ez egyébként nem csak a hitünkben, hanem az életünk minden egyéb területén is érvényes. Hogy amit csinálsz, azt csináld jól, vagy sehogy. Hogy amit csinálsz, azt rendesen csináljad. És most itt nyilván nem arról van szó, hogy én akkor nem tudom én, egy ilyen bikát itt föl kéne csapni az oltára, meg vérrel így szétlocsollak benneteket, kövérjét hazaviszem a Barbarának, és akkor megsüti ebédre. Szóval nem ezekről a szó, tehát ez a szó szerint értelmezésnek ugye a eklatáns példája, hogyha ezt szó szerint értelmeznénk a Bibliát, akkor most itt nekünk véres áldozat, meg itt füstölnénk össze-vissza. De túl vagyunk már ezen. Nem szó szerint kell ezt érteni, hanem valahogy úgy lehetne lefordítani, hogy ha itt vagy, akkor legyél rendesen itt. Akkor teljes szíveddel legyél itt. Ha rászánod a vasárnap délelőttödet arra, hogy az Istenre figyelj, akkor figyelj rá oda. És akkor azt gondolom, hogy ennek az egy órának lesz a maradék 168 órára is értékelhető, elvihető üzenete. Hogyha nem, akkor az két okból lehet, vagy én vagyok nagyon gyenge, rosszul prédikál, ilyen is előszokott egyébként fordulni, akkor bocsánatot kérek. A másik az, amikor úgy valahogy nem akarom, hogy közel jöjjön hozzám ez, vagy úgy. Na megvan, amikor annyira nem érít meg, ez is természetesen benne van, de az őszinteséghez az is hozzátartozik. Uram, hát ez a Patrik, ez most olyan dolgokról beszél, amik engem nem érdekelnek. Hát ilyen is van. De ez is ugye az őszinteségről szól, hogy én őszintén mondom azt az Istennek, hogy ez engem most annyira nem érdekel, de szeretném, ha érdekelne. Csak hát nem, ez a fiatal lelkész beszél össze-vissza. Szóval az immeláma csinálás az nem működik Isten előtt. Azon gondolkodtam, hogy mi az oka az immelámmal kereszténységnek. Hogy miért van az, hogy ez így nagyon jó, és nagyon könnyen belesodródik az ember az ilyen, ez jó kifejezés, ezt én találtam ki, immelámmal kereszténység. Nekem a 25. vers az választat, nézzétek csak ki is emeltem. Én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat, önmagamért és vétkeire többé nem emlékszem. Na, mint hogyha Isten azt bizonygatná, ez a nagyon erős formula, én vagyok az. Szóval érdekes módon, amikor ilyen ismétlés van, annak mindig jelentősége van a Szentírásban. Miért nem mondja Isten azt, hogy én vagyok az, aki ezt meg ezt csinálom? Én vagyok az. Ennek itt nagyon komoly jelentősége van, hogy ez a kezdő formula kétszeresen súlykolja Isten, én vagyok az, aki. És most ne is a megbocsátást nézzük, csak ezt az egyetlen kezdőformulát. Miért mondja ezt az Isten? Miért így mondja ezt az Isten? Mert azt gondolom, hogy ez pontosan olyan dolog, amit az Istennek számomra nagyon is súlykolnia kell. Mert hogyha ezt az egyetlen dolgot hagyom ki a hitemből, kereszténységemből, akkor jön az immelámmal kereszténység. Én vagyok az. Hadd utaljak vissza a prédikáció elejére, amikor az életünkbe határt húzunk, és azt mondom, hogy addig nem volt Isten, most meg van Isten, akkor Isten azt mondja, hogy én vagyok az, aki akkor tartottalak. Én vagyok az, aki megteremtettelek. Én vagyok az, aki megbocsátottam. Én vagyok az, aki lehetőséget adtam, aki bármit adtam neked. Én vagyok az, aki éltetlek, aki gyógyítalak, aki melletted vagyok. A langyosság oka az, hogy ezt a 5-6-7 szót felejtjük el, hogy én vagyok az, hogy az Isten nekünk ezt mondja. Hányszor hisszük azt, hogy mi csináljuk a dolgokat, hogy nem az Isten, én csinálom, az Isten áldását adja rá. És azért hisszük el, mert ezt is mutatjuk. Hogy mutassak erre egy példát? Felismeritek, hogy ez a hely hol van? Hát ott fönt, ott a Dzsáminál, tudjátok, a Székesegyház meg a Dzsámi között. Nem tudom, Janus Pannonius utca, vagy milyen, ugye? Igen. Na, itt van egy épület, egy dékáni hivatal. Van ott egy kapuzat, és amikor arra megyünk, akkor a Frida lányom mindig felszokta hívni a figyelmet, hogy milyen erősek ezek a bácsik, hogy tartják az erkét. És nyilván nem vagyok statikus, nem is értek hozzá, meg statisztikus sem, meg ahhoz se értek, de az egészen biztosan tudom, hogy ezt az erkét, ezt nem ezek az emberek tartják. Ugye jól mondom? Jó. Ezek az emberek, akik ott vannak a kapuban, ezek gyönyörű díszek. És valahogy azt gondolom, hogy ez tökéletesen mutatja azt, hogy ilyenek vagyunk mi is emberek, hogy eljátsszuk azt, hogy mi tartjuk az életünket, Kigomboljuk az ingünket, hogy látszódjon, hogy micsoda izmos hasunk van. Rogyasztunk meg, görnyedünk, hogy lássák az emberek, hogy milyen erősen az egész épületet, az egész erkét, mindent tartunk és cipelünk, legalábbis azt hisszük. Mert hogy nem ezek az emberek tartják, ezekről csak azt hisszük, vagy úgy látszik, vagy úgy vannak elkészítve, hogy azt higgyük, úgy látszódjon, hogy ők tartják. Persze nem ők tartják. Na és pont ezt csináljuk mi is, és akkor jön be az Isten üzenete, hogy én vagyok az, aki. Hogy én vagyok az, aki tartom. Nem te tartod. Te is jó, az is ott van, az is szép. Isten megengedi, hogy akkor megmutassuk, hogy milyen erősek tudunk néha lenni, de hogy én vagyok az, aki tartom. Aki tartom a házadat, tartom a munkádat, tartom a hivatásodat, tartom a életedet, egészségedet, gyerekeidet. Szóval azt gondolom, kedves testvérek, hogyha ennyit vigyünk haza, semmi mást. Én vagyok az, aki. És ezt az Isten mondja, hogyha a három pont után mindenki behelyettesítheti oda, hogy mit csinál az Isten vele, hogy hogyan segíti őt, hogyan van jelen. Én vagyok az, aki. És mindenki oda képzelje mögé gondolatban azokat a dolgokat, amit az Isten ővele tesz. És ha ezt tartjuk szem előtt, szerintem akkor lesz őszinte az Isten tisztelet. Az őszinte. Akkor lesz őszinte az Isten keresés, Krisztus követés. És nem csak őszinte, hanem hiteles is. És szerintem ez az, ami igazából a 167 órának értelmet ad. Ez az egy, ami hatással van 167 másik órára, ha ezt tartjuk szem előtt, hogy én vagyok az, aki. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, olyan sokat gondolunk magunkról. Olyan sokra tartjuk önmagunkat. Mert az az erő van bennünk, amit te adsz nekünk. Az az áldás van rajtunk, ami tőled származik. Az a megbocsátás van bennünk, velünk, amivel te fordulsz felénk. Istenünk, arra kérünk téged, ne felejtsük el. Őszinték legyünk veled, hogy láthassuk a te jeleidet, csodáidat, jelenlétedet a mi életünkben. Megláthassuk örök szeretetedet, és őszintén elmondhassuk neked azt, hogy van, amikor nagyon nehéz, van, amikor könnyű, de te velünk vagy, mert te vagy az, aki. Ámen.